Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
2 ünnepre gyűltek össze Jászenyszalu település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében, az 1702-ben épült Mindenszentek tiszteletére szentelt templomban szerdán. Az ünnepi háladó szentmisét bemutató Ternyek Csaba Jeseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnep apropóját az adta, hogy megújult a templom toronysisakja, másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri Főegyház megye fenntartásába. A fűpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állított a prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben és úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlőtövén, vagyis imádság, jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy a siker érdekében áldozatokat kell hozni, a kötelességtudat fontos része a keresztény ember életének. Személyesen vállalt garanciát Orbán Viktor a 2 és 3 gyermekes édesanyák adókedvezményének bevezetéséért a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hozzátette, garantálja, hogy októbertől a 3 gyermeket nevelő édesanyák, jövő január 1-től pedig a 40 évnél fiatalabb 2 gyermekes anyák életük végéig jövedelemadómentesek lesznek, majd felmenő rendszerben a végén minden magyar édesanya, aki legalább 2 gyermeket szült, adómentessé válik. Az uniós vezetők azért dolgoznak, hogy az energia drágább legyen és nehezebben hozzáférhető. Nekik fontosabb, hogy ártsanak Oroszországnak, mint hogy a saját állampolgáraiknak jól legyen, ami abszurd, jelentette ki a kormányfő. Emlékeztetett, az EU tervei között szerepel, hogy 2027-re teljesen leállítsák az Oroszországból érkező energiaimportot. Nem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel velünk fizettesse meg Ukrajna támogatását, mondta. Orbán Viktor számításai szerint, ha az Unió tényleg betiltja az orosz importot, akkor Magyarországnak 800 milliárd forinttal többet kell áldoznia arra, hogy máshonnan beszerezze az energiát. Értő, hogy ártani akarnak az oroszoknak és segíteni az ukránokat, de azt ne a magyarok kárára tegyék, ha ezt a pénzt Brüsszel ideadja, akkor kvittek vagyunk, lehet erről tárgyalni, fogalmazott. Orbán Viktor Chen Wenjingen a kínai kommunista párt központi politikai és jogi bizottságának titkárával tárgyalt Budapesten, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő kiemelte, Európa versenyképességét a Kínával való együttműködés és a konnektivitás erősítése, nem pedig a kelet és nyugat mesterséges szétválasztása szolgálja. Orbán Viktor később munkalátogatás keretében találkozott Alekszandr Vučić szerb elnökkel Belgrádban. A felek tárgyaltak a magyar-szerb energetikai együttműködés fejlesztéséről. Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult szankciós környezetben Szerbia a magyar földgázellátás szempontjából kulcsország lett, naponta 20 millió köbméter földgáz érkezik. Hamarosan megkezdődik az új kőolajvezeték építése Magyarország és Szerbia között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint a 2027-re elkészülő vezeték hazai szakasza 180-190 kilométeres lesz, és ennek nyomán az egész teljesség üzemanyag ellátását biztonságban tudhatjuk, emiatt nem kell például benzináremelésre számítani majd a jövőben. Arra is kitért, hogy hasonlóképp a villamosenergia összeköttetés kapacitását is megduplázza a két ország 2028-ra. A ragadó száj és körönfájás vírus megjelenése nyomán új pályázati lehetőséggel segíti az Agrárminisztérium a telepek állatbetegségekkel szembeni ellenálló képességének növelését, jelentette Baltács államtitkára. A támogatási kérelmek benyújtására június 25-től lesz lehetőség a gazdálkodóknak, ismertette Viski József. Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.666.000 fő volt, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A február-áprilisi 3 hónapos időszakban 4.673.000 fő, ez 32.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A 80 év felettiek hamarosan külön igénylés nélkül megkapják a gondosórát minden vármegyében, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter emlékeztetett, a program a kormány által elindított ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gomnyomással jelezni tudják, ha segítségre szorulnak. Végül az időjárásról. Délelőtt majd a Duna-Tisza közén, délutántól a Tiszántúlon is felszakadozik, csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap, a keleti határvidéken maradhat estig borult az ég, azután már csak futózápor lehet, az északi szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. május 23-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Bátna nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Regea alapítványt, valamint szó lesz még egy rendkívüli adományozásról is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Psenyecki Nagy Klárát, a Regionális Egészségügyi Alapítvány, vagy talán közismertebb nevén a Regia Alapítvány kuratóriumi elnökét, alapító tagját, és az egyik önkéntest, Vadászné Varga Évát, akit azért zárójelben megjegyzem, nagyon sokan a hallgatók ismeretek, mi ugye beszélgetünk korábban, hiszen a Feldebrői Könyvtárnak voltál te munkatársa, művelődési házban programszervezünk, úgyhogy talán nem vagy ismeretlen a rádió hallgatóknak. Mindenkitől sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük ezt a meghívást.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Nem mondom azt, hogy kinek teszem fel a kérdést, mert nyilván kuratóriumi elnökként, alapítóként talán azt gondolom, hogy a Klárika lesz az, aki mondjuk bemutatja a szervezetet, de nyilván egy önkéntes szemszögéből is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyáltalán hogyan csatlakozik egy ilyen szervezethez valaki, mert hogy mi is ez a szervezet, mikor alakult, és hogy egyáltalán mi a hitvallás, mi a célotok.
Az alapítvány 2010-ben alapult, 15 évesek leszünk most a nyáron. Igazándiból azért jött létre ez a szervezet, mert hogy azt éltem meg saját élményben, hogy nagyon nehéz az idő, amikor az ember megkap egy diagnózist, egy daganatos diagnózist, és utána kezdeni kell ezzel valamit meggyógyulni, orvosi kezelések, csomó információ, ami nekem sem állt a rendelkezésemre, nagyon nehéz volt. Pedig én azért olyan területen dolgoztam a nevelési tanácsadóban, ahol voltak pszichológiai ismereteim, voltak kollégák, akik segítettek, de mégis nagyon nehéz volt, semmit nem tudtam erről a betegségről. Igen, amikor úgy döntöttem, hogy most muszáj meggyógyulnom, és muszáj mindenféle segítséget hozzátennem az orvosi kezelések mellé, akkor jött ez az ötlet, hogy csináljunk egy ilyen alapítvány. Fiatal orvosok segítették ennek a létrejöttét, szakmailag ők voltak azok, akik mellénk álltak, és aztán van egy kolléganő, aki közben klinikai szakpszichológus lett, és szájmonton tréner, és ő az, akivel együtt dolgozunk azóta is, és mindenféle lehetőséget felkutattunk, hogy hogyan lehet hatékonyan segíteni annak, aki gyógyulni akar ebből a betegségből.
Hogyha így dióhéjban kellene összefoglalni, tulajdonképpen daganatos betegségben érintett személyek felkarolására kézenfogva vezetni az úton a gyógyulás felé, de ugye nagyon fontos, és talán egy kulcs mondatot elmondta elő, azoknak, akik meg akarnak gyógyulni, mert ugye nyilván azon lehet segíteni, aki ebben partner. Említetted ezt a Simonton módszert, igen, aki a Regia alapítvány honlapját figyeli, az már mondjuk olvashatott erről. Ugye ennek van egy olyan története, hogy Amerikában volt egy orvos, a pszichológus feleségével egy olyan intézetet hoztak létre, ahol tulajdonképpen a pszichológia segítségével lehetett daganatos betegeket gyógyítani, és ugye itt jön a testlélek, ennek a harmóniának az egysége, mert hogy a testgyógyulása a léleképsége nélkül nem mehet. Én ezt így fordítom le, nem szakemberként.
Teljesen így van, tökéletesen értem ezt a dolgot. Tulajdonképpen 50%-ot tud adni a gyógyuláshoz az orvosi segítség és a test, és a másik 50%-ot bizony nekünk kell hozzátenni annak, aki gyógyulni szeretne. Mindenki szeretne gyógyulni. Csak ez kemény munka, hogy megtanuljak életmódot váltani. És ez az életmódváltás, ez jelenti a kapcsolatok változását, jelenti az értékek átalakulását, jelenti konkrétan például a táplálkozást, a mozgást, a társas kapcsolatoknak a megújítását. Tehát nagyon sokrétű ebben az a lehetőség, ahol gyógyulhatunk, de hogy változtatni kell. Mert én azt szoktam mondani, hogy a daganatról mindig azt mondják, hogy kigyógyulhat. Igen, ha ugyanabban a környezetben megyek vissza, ahol kialakult nekem ez a daganat, akkor van esély arra, hogy ugyanaz a környezet ugyanazt fogja csinálni a testemben.
Ha valaki nagyon akar, és igen, ezt ismerik, hogyha valaki nagyon akar, azzal hegyeket is mozgatni, tehát hogy tulajdonképpen így átkapcsolja az agyát, hogy jó, akkor megrázom magam, mint a kutya, amikor kijön a vízből, hogy én megváltozom, mondjuk nem eszek annyi cukrot, elkezdek mozogni, elkezdek közösségbe járni. Ezt is nagyon sokat halljuk, hogy a közösség ereje milyen sokat segít. Most a Simonton módszerben eleve ugye több ember vesz részt, tehát már ott ugye együtt vannak, elmondják az emberek a saját tapasztalataikat, ki hogy éli át, de hogy például az, hogy vannak ilyen módszerek, az orvosok ezt elfogadják, hogy nem csak ugye organikus úton kell a beteget gyógyítani, hanem igenis azért úgy fejben is helyre kell tenni a dolgokat?
Dolgozunk rajta, hogy elfogadják. Van, aki alapból hisz és megtapasztalta a hatását annak, hogy mi mindent tud egy tudatos gyógyuló hozzátenni az ő munkájához. Van, aki kételkedik. De hát ez így természetes. Nekünk nagyon fontos, amikor az alapítvány dolgozik, hogy szakmailag megálljon minden az, amit mi segítségként ajánlunk. Együttműködési szerződésünk van a Miskolci Onkocentrummal, és ez már hosszú-hosszú időkre tevődik vissza. Tehát elismerik a munkánkat szakmai körökben, és a másik vonal az pedig a pszichoonkológusoknak a szervezete, a Magyarországi Pszichoonkológusoknak a Társasága, akit civil díjjal tüntették ki 2024-ben az alapítványt.
Még az alapítvány szervezeti működéséről, minden egyébről mindenképpen szeretném, hogy beszélni, meg egy picit ezt a Simonton módszert, hogy tényleg értelmezzük a hallgatókkal együtt, azért Vadászi név Varga Évikét sem szeretném szó nélkül, hanem itt ugye említettem, hogy te önkéntese vagy ennek a szervezetnek nyugdíjas könyvtárosként, de hogyan csatlakoztál érintettként, vagy miért tartottad pontosnak, hogy egy ilyen alapítvány munkáját szeretnéd segíteni?
Én 3 éve csatlakoztam az alapítványhoz, én nem vagyok érintett, viszont anyukám érintett volt, úgyhogy ő általa megismertem ennek a betegségnek a szörnyűséges mi voltát, és miután nyugdíjas lettem, akkor egyik ismerősöm mondott erről az alapítványról néhány gondolatot, és úgy gondoltam, hogy érdemes hozzájuk csatlakozni. Az alapítvány legfőbb értékének azt tartom, hogy közösséget teremt. Én ezt nagyon fontosnak tartom, ahogy említetted, ugye a szakmából is adódóan gondolom ezt. Másrészt pedig, hogy nyíltan lehet beszélni azokról a dolgokról, amik azért valljuk be őszintén ma még mindig tabunak számítanak.
Az emberekben szégyenérzet van, tehát nem tehet erről, hogyha valaki megkapja ezt a diagnózist, hogy valamilyen nemű daganatos megbetegedése van, ezt valamiért szégyellik az emberek, mert hogy miért velem történik meg, mi ez, milyen csapás ez az én életemben, de hogy ugye erről az ember nem tehet, illetve ha majd átstruktúrálódik, mondom így az agya, akkor egy picit rájön arra, hogy igen, lehet, hogy a korábbi életmódom talán ehhez vezetett. De nyilván nem tudatosan csinálta ezt az ember.
Igen, hát az mindenképpen lényeges, hogy tudjunk róla beszélni olyanokkal, akik érintettek ebbe a dologba. Nagyon sok előadás, olyan program van a regálán belül, ami tényleg nagyon hasznos információkhoz jutatja a betegeket, viszont van egy olyan is, hogy nem mindig csak a betegségről beszéljünk, hanem próbáljuk, hogy teljes életet éljen, aki ebben érintett, és a ország több városában vannak helyi csoportok. Ezek többnyire ilyen szabadidős programokat szerveznek, és Egerben is van egy ilyen, a Főnix nevet viseli, és ennek a programjait szervezem én. Ez a Főnix csoport 2 hetente találkozik az Egri könyvtárban, és ezúttal is köszönetet mondok a Bródi Sándor könyvtárnak, mert nagyon jól érezzük magunkat, egy kulturált helyet biztosítanak számunkra, és ezek a foglalkozások úgy zajlanak, hogy a csoport tagok közül például felkészülünk egy-egy témában. Volt előadás intim tornáról, meseterápia, zeneterápia, vagy ünnepek előtt az ünnepi szokásokról beszélünk. Minden évben elkészítjük karácsony és húsvét előtt a kórház onkológiai osztályán fekvő betegeknek az ajándékokat, amivel szeretnénk egy kicsit meglepetést, örömet okozni nekik. De ezeken az összejöveteleken van, hogy előadót hívunk. Nemrégiben volt egy könyvbemutató Széchenyiről, hamarosan lesz egy másik könyvbemutató, vagy például könyvtártúrán vettünk részt Turai Zoltán könyvtáros, egy nagyon érdekes és nagyon hasznos előadást meg könyvtervezetést tartott nekünk, tehát elég sokrétűen próbálom ezeket a programokat a tagokkal együtt összeállítani, vagy drámafoglalkozás, önismereti kártyajáték, és ezek a foglalkozások, nem tudom, talán lehet, hogy furcsa is, vagy hihetetlen, de nem arról szólnak, hogy ott mindenki szomorkodik, hanem jó hangulatban és vidáman telnek, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a gyógyulás szempontjából.
Szóval ez a cél tulajdonképpen, hogy az agy ne csak arra koncentráljon, hogy baj van, hanem hogy egy picit úgy
a
boldogságot beengedni az ember tudatába. Klári, visszatérve tényleg a Regea alapítványhoz, ugye említettük, hogy 2010-ben alapítottátok néhány társadalmi Miskolci központtal, most már Egri központtal működtök. Tehát azért ez a 15 év szép hosszú idő, gondolom nagyon sok tagotok volt, nagyon sok sikertörténetetek van, orvosok segítik a munkátokat, tanácsadók, előadások vannak, említetted, hogy klinikai szakpszichológus kolléganőd is van, ő a Fodorné Vince Anna, ugye? Nevezzük nevén, hogyha már olyan sokat beszéltük, ugye látom honlapotokon, ugye könyvek is jelentek meg a témában, tehát hogy azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon hatékony és egy nagyon működő szervezet vagytok. Most jelen pillanatban 2025-ről, hogy egy pici sumát kellene most tényleg itt egy májusi beszélgetésben a stúdióban összerakni, tehát hogy a kezdetektől honnan, hová fejlődte ki magát ez az alapítvány?
Hát köszönöm, hogy elmondtad, hogy mi mindent csinálunk. Most 2025-ben egy nagy projektbe kezdtünk, Ez azt jelenti, hogy lehetőségünk adódott arra, hogy az önkénteseinknek képzést adjunk. Abból az igényből fakadt, hogy sajnos egyre több és egyre fiatalabbak azok az emberek, akik érintettek lesznek ebben a betegségben, és nem csak a betegeket segítjük, hanem a hozzátartozójukat is, mert hogy sok esetben a hozzátartozó az, aki sokkal inkább veszélyeztetett, hiszen a beteg azt teszi a dolgát, csinálja a kezeléseket, próbál valahogy úrrá lenni ezen a helyzeten, de az érintettek az akár anyagilag, akár időben, akár kapcsolati szinten is szinte tehetetlenek ebben a helyzetben, és ők nekik is kell, hogy segítséget kapjanak. Tehát egyre nagyobb az igény arra, hogy legyenek képzett tanácsadók, képzett csoportvezetők, képzett segítőink, és kialakult egy olyan önkéntes gárda, eddig csak így önkéntes szinten, akik egyébként is segítenek. Vannak ilyen emberek Szegeden, Gyulán, Székesfehérváron, tehát hogy már most így az online felületeknek a használatával tudunk egész ország területén segíteni, de a segítőinknek szeretnénk, hogyha profi módon lennének képesek segíteni, ezért aztán egy 60 órás önkéntes képzést állítottunk össze, amit jóvá hagyott a Magyar Pszichoonkológusok Társasága, tehát szakmailag rendben van, és most ezt a programot indítottuk el. Három részből tevődik össze az önkéntes képzésünk, van egy online szakasza, vannak egy-egy napok, amit mi lélektúrának nevezünk, amikor elmélet és valamilyen a környéken valamilyen mozgás lehetőséget adunk. Nordic walkingoztak, erdőfürdőt csináltak már.
Az úgy, hogy erdőfürdő?
Hú, hát ez friss élmény. Szentkereszten volt ez a nap, elindultunk az erdőbe, ottani vezetőnkkel, és tulajdonképpen arra koncentráltunk, hogy mi is történik az erdőben. Letettük a gondjainkat, sétáltunk, találtunk egy csodálatos fát, ami a tündérfának hívják a helyiek. Beszéltünk a gondjainkról és arról, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Hát egy kicsit megfürdettük a lelkünket a tiszta és csodálatos környezetben. Scares me away. Help me pass this constant trying chest. Drives me forward into craziness. I don't wanna be a chess piece anymore. What am I waiting for?
Folytatjuk a beszélgetést Spenyecki Nagy Klárával, a Regea Alapítvány kuratóriumi elnökével és vadászszíné Varga Éva önkéntessel.
Aztán lesz majd tábor az önkénteseinknek, amikor mindezt, amit elméletben, gyakorlatban kipróbáltak intenzív formában az egész folyamat végén meg fognak élni és meg fognak tanulni. De lesz még tábor a kezdőinknek, olyan embereknek, akik most szembesültek a diagnózissal és még a kezelések elején vannak, nekik megpróbálunk megmutatni mindenféle módszert, ami csak elismert és ami használ. És lesz olyan tábor is, amelyik már a haladóknak, tehát akik gyógyulóban vannak, vagy már egészségesek is. Én tudom, az orvosok ezt nem szeretik kimondani, de én akkor is úgy gondolom, hogy van egy pont, amikor lehet azt mondani, hogy meggyógyultam, és nem tünetmentes vagyok, hanem meggyógyultam, testileg és lelkileg is. Tehát ezeknek az embereknek egy ilyen fenntartó ismeret, megerősítő, és hát persze a közösség élményét adó lehetőség ez a tábor. De van egy olyan programunk, amit nagyon szeretek, és nagyon mély, azt gondolom, ez Szentléleken van, minden évben összegyűlünk, ott családtagok vannak, olyan családtagok, akik elvesztettek valaki fontosat számukra, és ott Szentléleken fákat ültettünk, olyan fákat, amik emléket állítanak valakinek, aki kedves volt és hozzánk tartozott, és minden fa mellé van egy tábla, amin az olvasható, ami annak az embernek a fontos üzenete azok számára, akik ott elmennek, és olvashatják, és talán ebből is tudnak valamit tanulni. Aztán lesz majd, megint csak Bükszentkereszten, nagyon szeretjük ott a gyógyítóköveknek az auráját, az atmoszféráját. Ott egy családi napot szoktunk szervezni, ez minden évben megvan. A családi napnak két célja van. Az egyik, hogy ott legyenek a hozzátartozók, de ez öröm és boldogság. A másik célja pedig az, hogy van egy úgynevezett minőségi életdíjunk, amit azok kapnak, akik írtak a könyvbe, és ez 80 ember, akik két könyvünk van, a Falevelek 1 és a Falevelek 2. A 80 ember leírta azt, hogy ő hogyan gyógyult, és Anna szerkesztette ezt össze, ő pedig arról írt, hogy mi is a Simonton módszer, és hogyan is dolgozik az alapítvány. És van ez az minőségi életdíj, ami most nincs itt nálam, de egy gyönyörű kis kitűző. A gyönyörű kis kitűzőn rajta van egy évszám, ez az az évszám, ami azt jelenti, hogy a diagnózistól hány év telt el. Úgyhogy én most a 15-ös évszámot viselem, de minden évben megújul ez, és itt Bükszentkereszten szoktuk ezt a minőségi életdíjat kiosztani, és hát borzasztó jó érzés, hogy vannak olyanok, akik már 25-6 évesek, és vannak közöttünk olyanok, akik az egyéves jelvényüket kapják meg. És akkor ez nagyon-nagyon jó érzés.
Ez a Simonton módszer, amit olyan sokat említettünk, ennek úgy próbáljuk már meg úgy röviden elmondani a lényegét. Most nem tudom, hogy Klárika vagy akár, de mennyire vagy benne, tényleg, hogy Évikét is azért szóhoz engedjük. Mi a lényege, ennek kell egy ilyen Simonton tréninget, vagy nem is tudom képzést rá képzelni. Ez egy közös beszélgetés, egy ilyen csoportterápia?
Erről igazán Anna tudna leginkább beszélni. Másodszorban pedig Klárika, én magam ilyen Simonton csoporton nem vettem részt. A saját képességeinket kell mozgósítani, és ugye ezt így kimondva sokszor kimondjuk, és olyan könnyűnek is hangzik, de hogy ez valójában szerintem nagyon nehéz, úgyhogy ehhez mindenképpen kell szakember segítsége. És ez a Simonton módszer ebben segít, hogy én magam hogyan tudom a gyógyulásomat elősegíteni. Talán tömören így tudnám összefoglalni, de azt hangsúlyozom, hogy a szakember jelenléte mindenképpen fontos, amikor ezt elsajátítjuk.
Ehhez még esetleg tennél hozzá valamit?
Igen, olyan konkrét módszereket tanít meg a Simonton, például belső képalkotás, relaxáció, énerők mozgósítása, célállítás, mit kezdjünk a gyászszal, tehát ilyen konkrét technikákat, módszereket ad, és ennek azért van jelentősége, mert hogy amikor bekerül valaki az alapítvány látókörébe, akkor fontos, hogy kapjon valamit, ami akkor intenzíven tud használni. Egyrészt, másrészt pedig, ha ez csoportos formában zajlik a Simonton, és azért ezt szeretjük, ha így van, de van egyéni is, mert van olyan, akinek az állapota nem engedi meg azt, hogy csoportba kerüljön, akkor már is ott van a gyógyítósorstárs közösségben. És már is nem arról szól a dolog, hogy most akkor hány kezelést kaptam meg, hogy viseltem ezt meg, ilyenek, hanem arról szól, hogy hogyan lehet gyógyulni. És ez a legfontosabb, hogy minden egyes olyan lépést, amit megteszünk azért, hogy jobban éljünk, hogy minőségi életet éljünk, ami nem csak azt jelenti, hogy most akkor tökéletesen egészségesek leszünk, hanem azt jelenti, hogy ahhoz képest, amilyen az állapotunk, ahhoz képest a lehető legjobbat hozzuk ebből ki.
Annyira érdekes és értékes ez a szervezet, és tényleg egy olyan fajta missziót visztek magatokkal 15 éve. Vannak hasonló szervezetek most, itt hirtelen eszembe jutott, ugye van a Májba Virág Alapítvány, az ugye célzottan a ményakrákban, illetve bármilyen műgyógyászati megbetegedésben érintettekkel foglalkozik, felkarolja tényleg, hogy ne legyen egyedül az ember az úton, hiszen az alapító is mondta, hogy ugye annak idején, amikor érintett volt, azért neki nem volt, aki fogja a kezét, és tényleg az első reagálásuk, hogy a diagnózisra kétségbeesés után az embernek tényleg az van, hogy na jó, akkor most befejeztem, eddig tartott a pánik vagy a kétségbeesés, és akkor na, nézzük a megoldásokat, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, aki érintett, vagy családtagja érintett, vagy bármi is a Rege Alapítvány segítségét szeretné kérni, hogyan kell titeket megkeresni, és akkor a Simonton módszeren táborokon, előadásokon túl még mivel tudjátok segíteni. Nem tudom, itt van-e például arra lehetőség, hogy az egészségügyi vonalon is esetleg kísérni az érintettet.
Igen, ami nagyon könnyen elérhető, az a honlapunk, rege.hu. Facebook csoportunk is van, Rege Alapítvány címmel, és van egy teljesen nyitott a belső gyógyító erőforrás Facebook csoport, és hát ezen kívül zárt Facebook csoportjaink is vannak. Ezek azok, akik például az aktív szájmontonosok, vagy most az önkénteseknek a csoportja. Amivel tudunk kapcsolódni, és erre igazán büszke vagyok még, hogy nem csak a gyógyítási folyamatot próbáljuk segíteni, hanem a megelőzésben is részt akarunk venni, és részt is veszünk. Egészségnapokat szervezünk. most legközelebb, majd július 14-én lesz Kerecsenden egy ilyen egészségnap, de túl vagyunk egy nem ilyen egészségnapon, ahol egy csepérből próbáljuk megnézni azt, hogy vajon érintette, vagy válhat-e érintetté az, aki ennek a vizsgálatnak aláveti magát. És hát persze nem csak szurkáljuk az oda jövőket, hanem információs anyaggal segítjük. Ha gyerekek jönnek, akkor ott mindenféle kézműves foglalkozást is kaphatnak. Tehát, hogy ez is egy ilyen jó hangulatú, más szűrővizsgálatokkal is egybekötött valamilyen nap, amit mi egészségnapnak hívunk.
Igen, hány önkéntes van itt az alapítványnál? Te elmondod a saját feladatodat, de gondolom minden önkéntesnek megvan a maga a prioritása.
Én a Phoenix csoport tagjaimat tudom, az egy kis csoport tulajdonképpen, olyan 15-20 fő körül van a tagjaink száma. A Rege alapítványnak ennél természetesen sokkal több tagja van, de ez a kis EGRI csoport, ez olyan 15-20 fő körül van.
Ez a Phoenix csoport, ez mind önkéntes, vagy pedig te vagy a Phoenix csoportnak a vezetője, mint önkéntes, és akkor akik tagok benne vannak, azok résztvevők, tehát nem önkéntesek.
Vannak olyanok, akik önkéntesek, meg vannak olyanok, akik, hát ide inkább olyanok jönnek, akik gyógyultak. Tehát így két részből tevődik össze, de sok önkéntese van ennek az EGRI csoportnak is.
És akkor a nagyobb halmazban mennyien vannak?
Most az önkénteseink képzésében 25-en vesznek részt, de hát ezen kívül is vannak természetesen önkénteseink. Nem tudom megmondani, hogy hány tagja van az alapítványnak, mert hogy nálunk nincsen tagdíj, hanem jönnek-mennek az emberek, hiszen van, aki meggyógyul, és akkor köszönjük szépen, ő már erről nem is akar semmit se hallani, és egészségesen, vagy nem egészségesen, de tovább működik és él. És vannak olyanok, akik már 10 éve is velünk vannak, és velünk dolgoznak, vagy csak élvezik azokat a lehetőségeket, amiket nyújtunk. Tehát nem tudom megmondani neked, de arra azért megint csak büszke vagyok, hogy például most a Lükszentkereszti lélektúrás napunkon volt 2 amerikai vendégünk, akik Magyarországon dolgoznak, de nyelvi tanárok is érdekelte, és volt 3 Szabadkáról jövő, akik közül az egyik önkéntesünk, és a másik 2 kísérte. Tehát, hogy vannak olyanok, akik Németországból jelentkeznek be például a online felületeinken. Volt ausztrál tagunk is már, tehát, hogy igazán...
Igen, határon túlívelő, igen.
Igen, tehát ez jól esik egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy igazániból nem kell az alapítványt különösebben fényezni, hanem egyetlen dolgot kell megtenni, és azért vagyok hálás ezért a mostani lehetőségért, hogy minél több ember tudjon erről. Mert nagyon szörnyű, mikor az ember kap egy diagnózist, és úgy érzi, hogy egyedül van. És ha tudná, hogy ide fordulhat, mi az összes daganatos betegségre tudunk, nem teszünk különbséget, hogy most ő női daganat, vagy férfi daganat, vagy milyen. Tehát az összes daganatos beteget befogadjuk. Nem jó, ha egyedül marad.
Az, hogy 2009-ben te ugye megkaptad a diagnózist, utána hála jó Istennek kigyógyultál, és ugye mondhatjuk azt tényleg, hogy azért 16 év eltelt azóta. Ezt te túlnyomó részt a saját életmódváltásodnak, az, hogy például kipattant a fejetekből többőtöknek ez az ötlet, hogy na akkor most innentől fogva, ha én is érintett vagyok, tudom milyen egyedül, segítsünk másoknak, hogy ez a nagyon nagy segítség, ez a nagyon nagy összefogás, ez te mélyen hiszed, hogy ez biztos, hogy ez is a gyógyulásod útját végigvitte, illetve teljesítette?
Teljesen hiszem. Egyébként is azt gondolom, hogy a saját hitem az nagyon sokat segített, nem csak a gyógyulásba vetett hitem, hanem egyáltalán az értékeim, a jó Istenbe vetett hitem nagyon fontos számomra, ami nagyon érdekes dolog. Amikor én ezt elhatároztam, hogy tényleg le kelljen egy alapítvány, és ezt leírtam a falevelek egy könyvben, feküdtem a kórházban, éppen kezelés alatt, volt ott egy néni, aki nagyon nagy fájdalmai voltak, aki nem aludt már 3 napja, és akkor én meg zenét hallgattam, és megkérdezem tőle, hogy hallgathatunk-e olyan zenét, amit ő szeret. És hallgattunk, és beszélgettünk, és a néni végig aludta az éjszakát. Szóval, hogy nem kell valami, nem is tudom, milyen fantasztikus dolog, csak hogy kapjon figyelmet az, aki éppen bajban van, hogy kapjon segítséget, kapjon valamit, ami elviszi a gondolatát afelől, hogy ebből meg lehet halni, pedig meg lehet halni. Tehát, hogy ha az emberek odafigyelnének egymásra, odafigyelnének magukra, tisztelnék egymást, és megbecsülnék a különböző értékeiket, akkor könnyebb lenne az élet. Kevesebb konfliktussal kevesebbet kéne lenyelnünk.
Igen, igen, ez a konfliktusmentesség, vagy legalábbis ez az asszertív kommunikáció, ez mennyire fontos lenne tényleg, hogy nem csak hogy ismerjék, hanem hogy alkalmazzák az emberek, mert lehet így is, nem kell másképp csinálni. Most legyen ez a zárszó, így a végére engem is kirázott ideg, én tényleg azt kívánom, hogy sokáig működjön ez, mert hogy tényleg nagyon szép az, amit tesztek. Senyecki Nagy Klára, Vadászéné Vargaiba köszönöm szépen, és tényleg jó munkát nektek, köszönöm.
A múlt héten Egerben egy ukrajnai menekült kisfiú a saját zsebpénzét ajánlotta fel a Dusán szindrómás pintér testvérpár Tátosi és Barnabás gyógykezelésére. Jótett helyében azonban mindig jót várj, végül a jószívű kisfiú Andrej álma is valóra vált. A következő összeállításból kiderülnek a részletek.
Hát egy nem mindennapi telefonáltadóra érkeztünk ide a Marián cukrászdába Egerben, mert hogy köztudott, hogy van egy testvér pár, akik Dusán szindrómában szenvednek, és megbotult a város, a saját iskolájuk is, és pénzagyomány gyűjtöttek. Viszont itt most egy kisfiú nagyon nagy lelkű volt, a saját telefonra gyűjtött pénzét adta be a közösbe, és ezért meghálálja ezt egy összefogás, hiszen ő fog kapni egy telefont. Ezzel kapcsolatban beszélgetek én most Botó Boglárkával, a Kárpátok Alapítvány igazgatójával, hogy ebbe a történetbe ti hogyan csatlakoztatok bele.
Úgy csatlakoztunk bele, hogy egy nagyon jó régi ismerősöm, egy volt szomszédom keresett meg, aki elmesélte ezt a történetet, hogy az ő gyerekei az Egyiknyadi Mátyás Általános Iskolába járnak, és hogy ott történt ez az eset, hogy egy alsótagozatos kisfiú bedobott 63 ezer forintot ebbe az adománygyűjtő ládába, vagy felsejbe, és a tanárnéni az rögtön jelezte az anyukának, hogy rendben van-e, ezt tudnak-e róla, és akkor az anyuka mesélte el, hogy igen, a kisfiú már régóta gyűjt saját okostelefonra, és hogy ezt odaadományozta, mert úgy gondolja, hogy ennek a testvérpárnak sokkal nagyobb szüksége van a gyógyuláshoz ehhez a pénznel, mint önneki a telefonra. Egyébként, ami nagyon fontos szerintem ebben a történetben, hogy ez a kisfiú Ukrajnából a háború elől menekült a családjával ide Magyarországra, több mint két évvel ezelőtt, és szerintem az iskola befogadó jellegét is nagyon jellemzi, hogy ez a kisfiú ilyen tettet hajtott végre, és ilyen önzetlen volt, és egy anyuka megkeresett egy telefonok árusításával, vagy egy nagyobb ilyen telkezdési céget, és szerette volna, hogyha ez a tettez nem marad jutalom nélkül, akik örömmel felajánlottak egy szuper okostelefont a kisfiú részére, de szükséges volt egy közhasznú alapítvány, aki az adományozásban segít, közveti, átveszi, átadja. És időközben kiderült az is, hogy ez a család egyébként, ami gondozott családunk, mert mint olyan értelemben, hogy a Kárpátok Alapítványnak van több szociális munkása, akik itt az Észak-Kelet-Magyarországi térségben, de elsősorban Heves megyében, Egerben dolgoznak, Ukrajnából elmenekült családoknak segítik a beilleszkedését, mindennapjait, és hát így összeértek a szálak, és hogy hatalmas megközelítésnek érezzük, tartjuk, hogy ebben közre működhetünk.
Úgy itt látok az asztalon más ajándékot is, tehát a kisfiú, tehát ez a jókat helyébe jót vágy, de gyakorlatilag ez így halmozottan visszakapja, nem tudom, ez a sok játék, amit itt látok, ezt is ő fogja megkapni.
Igen, igen. Ez a Kárpátok Alapítvány felajánlása. Kisfiúnak van két testvére, rájuk is gondoltam, szeretnék őket megajándékozni a LEGO játékokkal, vagy LEGO szettekkel.
Hallgatok a Kárpátok Alapítvány, most ugye tényleg úgy, hogy ugye Kárpátok, Ukrajna, tehát hogy tényleg, ahogy említetted, összefognak a szállat, miben tud segíteni, vagy mi az alapfeladat ennek az egyesületnek?
Köszönöm a kérdésben, hogy igazából a Kárpátok Alapítvány egy adományozó alapítvány, ami azt jelenti, hogy pályázatokat szoktunk írni, és önkormányzatokat, civil szervezeteket, alapítványokat, egyesületeket támogatunk, hogy az fejlesztési kezdeményezéseiket meg tudják valósítani, közösséget építsenek. Tehát igazából mi nem dolgozunk úgymond terepen, vagy nem dolgozunk közvetlenül családokkal, de mivel egy nemzetközi hálózat tagjai vagyunk, ami ugye a Kárpátok térségében működik, és Ukrajnában, Ungváron is van egy Kárpátok Alapítvány, a háború kitörésekor úgy éreztük, hogy kötelességünk, hogy segítsünk a háború elől elmenekülő embereknek, családoknak, illetve muszájnak is éreztük, mert hogy úgy láttuk, hogy ezeket a feladatokat nem igazán tölti be más itt ebben a térségben, hogy látja más itt ebben a térségben, és hát igazából így keveredtünk mi erre a feladatra.
Hogy most kaptál egy telefont, erről te nem tudtál. Ez meglepetés volt neked? Nem tudtál volna. És amikor ez a gyűjtés volt a fiúknak, akkor miért gondoltad, hogy ez a sok-sok pénzt, amit összegyűjtöttél, felajánlom neki?
Én beszéltem, hogy inkább
anyukággal gondolom megbeszélted ezt, hogy szívesen felajánlanád ezt az összeget, ezt itthon megbeszéltétek, és édesanyja mit szólt hozzá?
Hogy tükkössé híteni, ha jól akar, persze.
És erről a ajándékról, amit most kapott a kisfiadáról, te tudtál erről téged előzetesen értesítettek?
Nem azok se hitek, de persze ez nagyon jó meglepetés, és mi...
Mikor érkeztetek Magyarországra?
Igen, mi itt vagyunk, már 3 év.
3 éve?
Mikor kezdődött a háború?
Itt. Tehát beszéltetek előtte magyarul?
Nem.
Itt kezdtetek el magyarul. Mindenki?
Itt.
Honnan jöttetek ki magunkat? Melyik városból?
Kramatorszk, ez Donetszki régió.
És hogy érzitek magatokat itt Magyarországon?
Jól. Itt egyetlen nagyon kedvesek dolgoznak, laknak. Mi találkozom, csak kedvesek emberek.
óta átadón megdicsérték azt is, ahogy te neveled a gyerekeiket. Tehát az, hogy egy ilyen tiltatál a gyerekek, azért az nem minden szülő mondhatja el, tehát hogy egy ekkora segíteni akarás van benne. Mi volt a nevelése titka szerinted?
Nincs titkod, nem csak én nem dolgom, hanem egész iskola, egész emberek, kitalálkoztuk itt Magyarországon, itt Egerben, mert mindenki segít nekünk, és André látta ezt, és oda nincs van.
És milyen érzés most neked egy jó tétel után ez az ajándék? Jó érzés van a szívedben? Könyvfakasztó átadón voltunk itt most a Marján Cukrászdában, Pintér Betivel, Pintér Beátával beszélgettek, ugye a fiúknak gyűjt már egy jó ideje a város, az ország, a világ szerintem tényleg egy emberként összefogott, és volt egy nagyon cuki ukrán kisfiú, aki nektek megdöbbentően nagy pénzt adott, és a jó tetejébe, jótvára alapon megkapta azt a kisfiú, amire ő gyűjtött a telefonra. Nyilván cégektől kaphat az ember nagyobb összeget, de nem egy kisfiútól zseppénzt.
Igen, így van. Ebben az volt a megdöbbentő számukra, tehát hogy az iskolában volt ez a gyűjtés, és egyszer jöttek a pedagógusok, hogy egy viszonylag, tehát gyerekhez képest nagy összekerült, és hogy igen, a szülő is tudott róla, hogy telefonra gyűjtött, de fontosabb az iskolatársa, a tátos egészsége, mint a saját vágya. Hát két hónapja sírunk ezen a sztorin, mert ez a kisfiú egy olyan országból jött, egy olyan városból, ahol már nincsenek házak. Átjöttek ide Magyarországra, nem ismerték a nyelvet, de beilleszkedtek, dolgoznak, élik az életüket, és mosolyognak, és tudják, hogy mi a nélkülözés, és tudják, hogy mi a segítség. Sokan tanulhatnának ettől a gyerektől, ezt azért tudjuk, hogy felnőtt fejjel is. Én akkor azt mondtam, hogy csírva a folyosón, hogy a gyerektől nem vehetjük el az álmát. És onnantól kezdve elindult ez a folyamat, hogy nyomozzátok ki, hogy milyen telefonra vágyod, vagy bár is. És mindenki jött valami ötlettel, hogy neki van egy használt telefonja, neki van. Tehát mindenki hozzátett ez, és aztán akadt egy szülő, aki azt mondta, hogy mert szerinte kell, hogy legyen a társadalomban annyi felelősségvállalás, hogy egy nagy cég, egy telefonos cég támogassa már ezt a lehetőséget. És így keveredett az, hogy a mai napon egy másik alapítványon keresztül ez a nagy telefontársaság egy telefonnal meglepte ezt a kisfiút.
A fiúknak, a te fiaidnak, Tátosnak és Barnabásnak jelen pillanatban, most mi május 16-án beszéltünk, 35 millió forint ült össze. Ez még messze van a céltől, de nagyon nagy összeg, tehát nyilván minden fillér számít. 1-1 milliárd forint kellene a fiúknak ahhoz a terápiához, ami ezt az izomsavarodásos betegséget valamilyen módon szinten tudná tartani, vagy legalábbis segíteni a fiúkon, hogyan lehet még adományozni, meddig várjátok, van-e valami határidő?
Nem tudok hónapot és napot mondani. Nekünk az a célunk, hogy minél tovább lábon tartani a fiúkat, tehát nekünk az a jó, ha minél tovább lábon vannak, de sürget az idő. Barnabás 18 éves lesz. Látjuk már a mozgásán a romlást, és ezért kell nagyon sietni, mert ebbe a terápiába alapvetően még mozgóképes, tehát járóképes gyerekeket fogadnak. Tehát minket tényleg sürget az idő, de nem tudom azt mondani, hogy 2 napunk, vagy 2 hónapunk, vagy 2 hetünk van. Minél több időnk legyen, hát csak ezt kívánja az ember nyilván a saját gyerekének. Én azt gondolom, hogy ez alatt a 9-10 hónap alatt, amióta elindult az alapítványunk, mi nem értünk ehhez az alapítvány menedzsmenthez és semmilyenhez, tehát mi szülőként állunk itt, barátok állnak itt ebben a történetben. Amit elértünk eddig, ez a 35 millió forint, én ezt a szenzációs eredménynek tartom, de a 2 milliárdhoz, ez fényévekre van. Tehát lehet, most még itt az utolsó pillanatban vagyunk, de az Egri Lions Club fogadja az 1%-okat, őket kell keresni, és egy az egyben meg fogja kapni a mi alapítványunk majd. Felületeinken, tehát elérhetünk a social médiában így, hogy Bátor Tárdos alapítvány, tehát nincs benne semmi flincfranc, ott minden adat ott van, és bárkitől fogadunk adományokat, de ha valaki nagy ismertségű ember fölkarol minket, azáltal, hogy a saját ismertségét nekünk adja ajándékba, ami ennek is nagyon-nagyon örülnénk, hogy figyeljenek már föl ránk. Egyébként Magyarországon közel 200 düsenes fiú van, mindenki más-más állapotban, tehát van, akinek ez a terápia már nem segítség, nekünk még épp az. Tehát mi ezért küzdünk és ezért sietünk, úgyhogy én nagyon szépen kérek mindenkit, akinek bármilyen ismerőse vagy van egy esemény, amin esetleg jótékonysági eseményi alakítják át, akkor vegyék föl velünk a kapcsolatot, és biztos, hogy megtaláljuk azt, hogy a fiúkhoz érkezzenek ezek a pénzek.
Úgy legyen, és nagyon remélem, hogy akik most hallgatták ezt a riportot, valahol egy hang azért valahova odaér, és lesz még segítség, és minél előbb. Mintért Beti, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Az elhangzott riportokban először Bata Boglárkát, a Kárpátok Alapítvány igazgatóját, majd Andrejt, az adományozó kisfiút és édesanyját Olgát, végül Pintér Beátát, a gyógykezelésre váró testvérpár édesanyját hallották. Hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!